Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
A szünet után már is itt vagyunk, és folytatjuk a műsorunkat. Nem csalás, nem ámítás, akik a YouTube-on követnek bennünket, de mondtam is a szünet előtt, hogy helycserés támadás lesz, ugyanis szó szerint két felvonásos a mai adásunk, de ugyanaz a téma, csak más-más perspektívát kap. És most pedig a adásunk második részében itt van velünk Báló Zoltán, a Törlei Pezsgő Pincészet. Én fölírtam magamnak, hogy export értékesítési vezetője, de itt Andrással már az adás első részében beszéltünk, hogy mindenki vezető, de igazgató is. Rád bízzuk, hogy
nem a titulus a lényeg. A lényeg az, hogy exporttal foglalkozom hosszú ideje, és teszek sokat abba annak érdekében, hogy a Törlei sok export tevékenységet végezzen.
Hát ez lesz a kulcsszava a beszélgetésünknek itt a második részben, minden, ami export és a borversenyek ez irányban tett hatása, legalábbis ez volt így a felállás, ami még kimaradt eddig. Ez egy olyan puzzle alapka itt a két felvonásos témánkból, amit csak így picikét érintgettünk a múlt alkalommal is, meg most a beszélgetés végén, hiszen András mondta, hogy Kanadáról még majd szó lesz a második részben, és vissza is fogunk térni, sőt, akkor szerintem most rögtön térjünk vissza, hiszen ez köthető az imént kóstolásokhoz, csodálatos Hungária rozéhoz is, vagy legalábbis részint köthető.
Már kóstoljunk, úgy gondolod?
Nem még, csak hogy a pezsgőhöz utalunk vissza, hiszen itt említette meg András, hogy Kanada az az egyik olyan térség, ahol nagy mennyiségben jut és igény van erre a csodálatos rozéra. Akkor Zoltán, itt az öt aranyérem hatása mennyire jut el így világszerte?
Hát a Hungária pezsgő története Kanadában egy sikersztori. Nem csak a Törlei cég részére sikersztori, hanem egész Magyarország részére. Nyilván, hogy ezek az érmek, amiket nyernek a pezsgők, ezek segítenek az eladásban, segítenek a forgalmazónál lévő döntéshozó embereknél, hogy eldöntsék, hogy ezt forgalmazzák, és a végfogyasztónál is. A Hungária esetében a történet azért sokkal előbbre nyúlik vissza. A sikersztori 1987-ben kezdődött Kanadába. Tehát az első Hungária pezsgőt 1987-ben kezdte a Törlei jogelődje exportálni Kanadába, és ez alatt a hosszú építkezés alatt eljutottunk odáig, hogy például a Quebec tartományban, amely Kanadának egy francia nyelvű tartománya, piacvezető a Hungária pezsgő. A Hungária Grand Cuvée-t és ezt a Hungária Rosét, mind a kettőt forgalmazzuk Kanadában, és tessék abban belegondolni, hogy egy francia nyelvterület, mert ez Quebec egy francia nyelvterület, egy magyar pezsgő a piacvezető. És azt szeretném még hozzátenni, sokszor emlegetjük, elnézést, ha rögtön ilyen hosszan beszélek, hogy itt nagyon fontos az ár-értékarányt is megemlíteni, mert mi nem azért vagyunk piacvezetőben a legolcsóbbak vagyunk. Nem, mi nem vagyunk a legolcsóbbak. Tessék felmenni a kanadai quebeci monopóliumnak a weboldalára, meg lehet nézni, mindenkinek publikus. Jelenleg 14,5 kanadai dollárba kerül ez a Hungária pezsgő a quebeci boltokban, ez egy állami monopólium egyébként, és ugyanebben a boltban lehet találni 11-12 kanadai dollárért normál francia pezsgőket, nem sampányokat, hanem normál francia pezsgőket. És akkor ez a francia nyelven beszélő kanadai állampolgár miért is veszi meg tulajdonképpen a Hungária Grand Cuvée-t? Miért nem a francia pezsgőt? Mert egy jó ár-érték arányú pezsgőt kínálunk neki. Ráadásul ennek azért némi marketing munkája is jutott az elmúlt évtizedek alatt, és kialakult a fogyasztóbázisa, és így tudunk sok százezer palacba eladni Kanadába Hungária pezsgőt.
36 éve töretlenül. Tegyünk hozzá, ami nem kis mérföldkő.
Igen, hát azért is jött Zoli még hozzánk most vendégségbe a második részben, mert a versenyek témája kapcsán már többször említettük a külpiacokat. Andris előző vendégünkkel is beszéltünk arról, hogy milyen jelentősége van piac, a nemzetközi piacok megnyerésében is a jó referenciának, a jó versenyeredménynek. És ez adta az ötletet, hogy egy picit nézzük jobban utána, hogy a magyar borexport úgy általában hogy áll, és azért jó az alkalom, meg jó az időzítés, mert Báló Zoli barátom ezzel a borexporttal a cég keretei között már sok évtizede dolgozik, és nagy rálátása van, hogy milyen tendenciák mentén alakul, változik a nemzetközi borpiac, milyen a magyar boroknak a külpiaci fogadtatása, milyen lehetőségei vannak, és egy picit azt szeretném, hogy itt a versenyek árnyékában, mert a verseny témára, árnyékában erről a témáról, kicsit a magyar borexport körülményeiről, lehetőségeiről beszéljünk. Említettem Zoli neked, hogy ki is gyűjtöttem friss statisztikákat, ilyen világ statisztikákat a világ borpiacáról, és hát azok nem mutatnak nagyon rózsás képet olyan szempontból, hogy 2022-ben 258 millió hektoliter volt a világ bortermelése, és a fogyasztás csak 232 millió, tehát egy 10%-os túltermelés van, és ez már évek óta ez a nagyjából 10%-os túltermelés a világ borászatában megvan. Ez nyilván nem kedvez a termelőknek, nem kedvez a piaci körülményeknek, azoknak, akik el akarnak adni külpiacokra, különösen nem. Európa hangsúlyos eléggé a piac, mert ennek a teljes borforgalomnak, amit a világ realizál, annak a közelfele, szűk fele az Európában valósul meg. És egy a legnagyobb borexportőrök, Spanyolország, Olaszország fejfej mellett ilyen 21-22 millió hektoliter, Franciaország 14 millió hektoliter, Chile, Ausztrália, Dél-Afrika, Németország, óriási importőr is, meg nagyobb importőr, mint exportőr, Portugália, Új-Zéland, USA, Kanada. Kanadának 2,1 millió hektoliteres exportja van, és Magyarországnak pedig, térjünk ide haza, 1,3 millió hektoliter volt az exportja, ami egyébként nem is rossz az utóbbi 10-15 évben, ez egy emelkedő tendencia eredményeként megszületett szám, vagy érték. 2022-ben 1,3 millió hektoliter bort exportáltunk. Hogy látod ez, Zoli, ezek a számok, ezek mit mutatnak? A mi helyünk hol van a magyar helye a nemzetközi világban?
Ha tömören össze szeretném foglalni, amit ilyen szépen most elmondta adatokat, a helyzet nehéz, ez az igazság. Nagy a verseny. De a versenynek vannak előnye is, mert mindenkit serkent arra, hogy jobbat, stb. Készítsen, tehát fel kell venni a labdát, és versenyezni kell, és a magyar bortermelők felveszik a versenyt. Ugyanakkor helyén kell kezelnünk ezeket a dolgokat. Ugye Zoli elmondta, hogy mennyi a világ bortermelés, egy icipici túltermelés, stb. Stb. De tessék azt megnézni, hogy a magyar teljes bortermelés, tehát ez a belföldi és export együtt, amit fogyasztás történik Magyarországon, az a világ bortermelésének kevesebb, mint 1%-a. Tehát meg kell határozni a helyünket. Ott vagyunk a világpiacokon, de hogyha 1%-a vagyunk a világ termelésének, akkor nem kell azt hinni, hogy majd mi fogjuk meghatározni a trendeket, és mi fogjuk behálozni az egész világot. Tehát nekünk az exportban törekednünk kell nagyon sok mindenre, de nem kell az egész világot meghódítanunk, nincs is annyi borunk, hogy az egész világot meghódítsuk, és nem kell mindenütt ott lennünk, meg kell találnunk azokat a világszinten nis dolgokat, ilyen rés dolgokat, ahol mi jók tudunk lenni, és ahol mi magyarok, már nekünk ez nem lesz kis mennyiség, tehát lehet, hogy világszinten ez egy rés mennyiség, az, hogy mi eladunk több százezer palackot Kanadába ebből a Hungária pezsgőből, ez világszinten azért nem egy hatalmas mennyiség, de nekünk magyaroknak már egy nagyon szép mennyiség. És ebbe kell megtalálni a saját örömeinket és a saját helyünket, és ilyen példáink vannak nekünk a Törlénél bőven, amikkel tudunk szolgálni, és más magyaroknak is természetesen, és én annak is nagyon örülök, hogyha valaki egy előkelő New York-i vendéglőbe elad két karton borzasztó drága magyar specialitási bort, mert az a hírnevünket növeli, és annak is nagyon kell örülni, hogyha több százezer palack valamilyen magyar bort különböző országokba elhelyezünk, majd ebben még belemettünk a beszélgetés során, hogy mely országba hogyan mennek a magyar borok.
Menjünk is, igen, szerintem.
Ugyanerre gondoltam.
Ez egy nagyon, nagyon jó vonal, én is így építettem, így terveztem a beszélgetésünket, hogy ugye ennek a magyar bor exportnak a nagyobbik része egyébként hordós bor, tehát folyóból nem palackozott bor, és egyébként a teljes exportunk 86%-a fehér bor. Ez is nagyon jellemző, hogy mi fehérben vagyunk erősek elsősorban, és ebből az 1,3 millió hektoliterből egy bő 300 ezer hektoliter a palackozott, és majdnem szűk 1 millió hektoliter a hordós bor. Úgyhogy hogy látod például, hogy ezek a számok mit mutatnak, mennyire jó ez, mennyire rentábilis nekünk a hordós bor export, el kell fogadnunk, nagyon kell ezen változtatni, vagy örüljünk ennek is, hogy megvan, és a palackosok, meg ez a hordós is milyen piacokra megy, te mit tudsz
el? Én ugye kereskedelmi foglalkozom, tehát minden eladásnak örülni kell, ezért kezdődik. Mert eladtuk a terméket, pénzt kaptunk érte, és remélhetőleg nyereség. Hát a kifizetés, anélkül nem megy, tehát az aranányos beszélünk, olyan nincs, hogy nem fizeti ki, mert akkor rosszul dolgozott a kereskedő, nem győződött meg előre dolgokról, tehát eladtuk, és remélhetőleg hasznot is szereztünk rajta. Nyilván, hogy minél tovább van a feldolgozottsági foka a terméknek, annál nagyobb lesz a haszna annak, aki ezt csinálja. Tehát ez a folyóborból export, amit említettél, ez ugye főleg a szomszédos országban, Szlovákiában, Csehországban, kicsit talán Lengyelországban megy belőle, és erre is szükség van, hisz bizonyos mennyiségben levezeti a magyar szőlőtermésnek egy részét, tehát én azt mondom, hogy ne állítsuk be olyan színbe, mint amire nem lenne szükség, és valami rossz dolog lenne, nem, ez is egy jó dolog. Van még miből fejlődni, tehát ha ebből az országban sikerül különböző termelőknek a hordósbor exportból átalakítani, kitani a palackos felé, és nagyobb feldolgozottsági fokkal nagyobb értéket teremteni, és nagyobb áron eladni, azok jó lépések, ezen kell törekedni. Nyilván, hogy ez egy hosszú út, egy elcsépelt mondás, de ugye valamelyik Rothschild borászatos, Rothschild tulajdonos mondta, hogy az első 200 év nehéz csak. Hát ugye a Törley esetében 142 már túl vagyunk, tehát 142 éves a Törley, tehát még egy pici van a 200-ból, de azért jól haladunk.
Kivári Pélából is.
Tehát ez nagyon sokaknak még előtte van ez, előttük van ez az út, és ezen haladni kell, de jó lépések vannak, és akkor mehetünk a palackos téma felé, hogy tovább lépünk, ugye a palackos borban, vagy palackos pezsgőben, ugye a főpiacok azok Skandinávia, a balti országok, az említett Kanada, Németország, Románia, ezek a legfőbb piacok, aztán nagyon sok országba eljut még magyar termék, és büszkén nézzük mi is, tehát tessék elképzelni, hogy eladunk Hongkongba. Igazából, ha őszinték vagyunk, az a néhány raklapnyi mennyiség, ami elmegy Hongkongba, az tulajdonképpen anyagi vonzatában a mi cégünket nem rengeti meg semmilyen irányba. Az a büszkeség rész, hogy még Hongkongba is eladunk. Eladunk Japánba, ott már viszont a volumenek szebbek, ott már konténerek mennek el Japánba, és Japán egy nagyon igényes piac, nem az a fő piac a magyar exportnak, de az is érdekes, hogy egy ilyen piacra be tudunk lépni, egy, amit már annyit emlegettünk, egy jó ár-érték arányú termékkel. És ha menjünk az igazi nagy ágyuk felé, a skandináv piac felé például, miután Kanadát már nagy ágyuként megemlítettük. Skandinávia az kifejezetten magyar irányultságú, tehát mi nagyon sok bort exportálunk, bort és pezsgőt exportálunk, főleg Svédországba, de Finnországba és Norvégiába is, és jók a sikereink, oda más márkaneveket használunk, hogy ezek üzletpolitikai részek, hogy a Törley Kft-nek nem csak egy márkanévvel vannak termékei a piacon, hanem több márkanévvel, van, amikor ezek a mi saját márkaneveink, amikor a vevőnek valamilyen márkaneve. Ugye Skandináviában például a Chapel Hill márkanéven, a Kápolda Domnok, ugye az angol megfelelője, adunk el nagyon sok terméket, és itt már is jön egy ilyen specialitás, hogy nagyon nehéz a magyar nevekkel. Tehát ugye a tipikus példája szakmai körökben mindenki tudja a cserszegi fűszerest, tehát cserszegi fűszerest kiejteni valahol külföldön, ez lehetetlen, ezt meg kell értsük. Tehát a marketing munkák egyik része, hogy nevét kell adni a gyereknek. A Hungária Kanadában egy nagyon egyszerű, nagyon klassz név, nagyon jó, azt ki tudjuk ejteni, stb., de nem lehet mindenütt Hungáriával tarolni a világba, és ez a Chapel Hill például egy nagyon jó márkanév, amit angol nyelvterületen, vagy olyan helyen, ahol angolul jól értenek, ezt ki lehet ejteni, és ha ugyanezt a terméket én Kápolna Domb néven szeretném eladni, akkor valószínűleg nem bírná az a kedves svéd fogyasztó ezt megtanulni, és lehet, hogy arrébb nyúlna egyel a polcon, és levenne egy spanyol bort. De akkor említsük meg rögtön ezt a másik terméket, amit itt hoztuk magunkkal, ezt a Campanula Pinot Grigio nevű terméket. Ugye ezt például Angliába adjuk el, ezt is néhány százezer palackos mennyiségben forgalmazunk Angliába, és itt a kereskedelmi csatornát emelném ki, ez például nem egy szupermarket bor, hanem van Angliában egy Sunday Times Wine Club nevű borklub, és azzal a borklubban, ami egy kb. 20 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni, és fejlesztettük ki együtt ezt a terméket, és 20 éve sikeresen több százezer palackot eladunk ebből a Campanula Pinot Grigio-ból. És akkor tetszik, vagy nem tetszik, ugye rögtön jön az, hogy Pinot Grigio. Ugye magyarul ez szürke barát. És ha én ezt Campanula szürke barátként kínálom az angol fogyasztónak, akkor elnéz mellettem, és nem veszi le a polcról. Ha ugyanerre azt írom rá, hogy Campanula Pinot Grigio, akkor érti, hogy miről van szó, tudja, hogy ez egy divatos fajta, ho-ho, akkor ez érdekel.
Tudja, mihez kötni,
és akkor már is megnézi, megkóstolja, és megmondjuk őszintén, hogy nem is biztos, hogy azért kóstolta, mert elolvasta hátul, hogy Hungary, ezt a magyar feliratot rajta, hanem mert tetszik neki, hogy Pinot Grigio Campanula, na ezt megkóstolom. És akkor, mikor megkóstolta, lehet, hogy ízlik neki a bor, meg megfordítja, oppá, ez Hungary, és kezdi megtanulni, hogy akkor ez egy jó magyar bor, és erre büszkék vagyunk egyébként ebbe a borklubba, hogy sokszor elérjük, hogy a Pinot Grigio között a legnagyobb forgalmú Pinot Grigio a miénk ebbe a borklubba, és már megint az az érdekes, nem a legolcsóbb a Pinot Grigio között. Olasz Pinot Grigio találunk olcsóban ugyanebbe a borklubba, tehát megint oda jutottunk, hogy az ár értékarány. Ráadásul ugye egy picit mi magyarok azért országimázsilag még messze vagyunk az olasz meg a francia országimástól, főleg a bor kereske, vagy a borforgalmazás tekintetében. Egy pici hely hátránnyal indulunk, ezért ugye azt szokták mondani, hogy over delivering, tehát nekem egy kicsit magasabban kell szállítanom, mint amit elvár a másiktól. Tehát egy picit jobbat kell adnom, tehát a legolcsóbban nem érdemes versenyezni. Mi, ha legolcsóbbat akarnak, akkor azt tudni, hogy rossz helyen tetszik járni. Én nem akarok a legolcsóbb lenni a piacon, mert ez mindig csak lefelé menő spirál vagy, mindig lesz egy centtel olcsóbb, aki még nálam is egy centtel olcsóbb, és kiesek belőle. Tehát mi ennél egy fokkal följebb szeretünk lenni, és ott kell egy picit nekem jobb minőséget adnom, mint az olasz versenytársam, vagy a francia versenytársam. És ez a Campanula Pinot Grigio egyébként pont ennek a példája, ez egy kicsit testesebb, ízletesebb bor, mint az olaszoknak az.
Na, ezt majd figyelj, majd akkor kibontottuk, megkóstoljuk, és akkor majd ebbe belemegyünk részletesebben.
Közben a töltés alatt megjegyezném, és gondolom, feltételezem, mondjuk Andrással pont erről nem beszéltünk, de itt nagyon szerepet játszik a címke maga is. Hát, hogy főleg, hogyha külföldön egy külföldi borral találkozik a fogyasztó, amit eddig nem ismert, nem hallott róla. Oké, hogy leemeli adott esetben, hogy fogalmaztál is, Zoltán megnézi a hátoldalán, hogy mi szerepel, de a szemközti címke az, ami először megfogja a szemet.
Igen. Ezt azért a borászat alaptételének tehetjük, hogy a címke az nagyon fontos. Ugye sajnos a mai gyors világban úgy élünk, hogy a fogyasztónak néha néhány másodperce van arra, hogy döntsön. Megy Igen. a szupermarketbe, megy az interneten, és néhány másodperc alatt el kell dönteni, hogy mit vesz, mert jön a következő információ. És ha a címkém szebb, és valahogy megfogja a fogyasztót, egyedi akkor van különleges esélyem, hogy 3 másodperccel többet töltsenek az én termékemmel. Tehát ez egy minimum, tehát ez mondtam az elején, hogy minimum követelményeket teljesíteni kell, tehát az ár, a minőség, a 4P, ha nincs rendben, akkor ne is kezdjünk az egésznek neki, úgyhogy inkább kocincsunk egyet előtte, egészségedre.
Egészségedre, már neked is. Csak mutassuk be a hallgatóknak ezt a szép szürke barátot.
Ez a szürke barát, kezdjük a szőlőnél, mert ugye jó szőlőből lehet jó bort készíteni, az egyeki szőlőinkből készül. Visszatérhetünk akár a Pinot Grigio miatt is Törlei Józsefre. Ugye nem véletlenül került Törlei József haza a Sámpányból, és hozta haza az üzemét Sámpányból, és kezdte el Budafokon az üzemet, mert egyeki szőlőkből készítette már akkor is az alapborát, és egyeken ugye messzesek a talajok, és aránylag magas savtartalmú borokat lehet készíteni, ami ezeknek a friss üdeboroknak jót tesz. És ezért itt érdemes kiemelni, hogy egyeken nekünk elég sok szürkebarát ültetvényünk van, és onnan származik ez a finom szőlő. Nyilván, hogy borászaink törekednek a legjobb minőség előállítására, ugye nagyon sokat számít a születi időpont megválasztása is. Az utóbbi években ezzel a global warminggal minden jön előre. Ugye volt már 1-2 éve példa arra, hogy július végén is kezdődött Magyarországon a szület, tehát ez már a régi tanulmányainkhoz képest nagyon furcsa, de alkalmazkodni kell a világhoz, mert ha nem alkalmazkodunk, elbukunk. És a Pinot Grigio borunkat, tehát a szürkebaráthoz való szőlőnket igazából egy picit talán előbb születeljük a teljes érettség elérése szélén. Szélén, tehát előbb, teljes érettség, egy picit előbb, hogy szép savakat őrizzünk meg. Ugyanakkor, ha megkóstoljátok ezt a bort, akkor ennek gyakorlatilag nulla a cukortartalma, tehát ez egy teljesen száraz bor, és ízlelitek, akkor egy kerekséget, egy teltséget érezhettek ebbe a borba. És itt van az, amit az előbb mondtam az olasz Pinot Grigiókhoz képest, az olasz Pinot Grigiók sokkal vékonyabbak. Az átlag olasz Pinot Grigiók, nevezzük így, nyilván vannak nagyon jó Pinot Grigiók is, de az átlag olasz Pinot Grigiók azok sokkal vékonyabbak. És amikor elmegyek ebbe a borklubba, és megkóstolják a kedves fogyasztók, akkor ezt díjazzák benne, hogy én egy kerekebb, teltebb, ez az a kis pici over delivering, amit mondtam. Igen, ez a kerekebb, teltebb bolt adok, és kedves fogyasztó, tőlem egy picit többet kapsz, mint az, az olasz Pinot Grigio, és ezért vagyok én ott ezzel a pár százezer palckkal, mert a címkém rendben van, az áram rendben van, a borom rendben van, és egy picit jobbat adok, ezzel a finom telt borral meggyőzöm a fogyasztót.
Mivel András kapta meg a borcseppeket, Zoltán sem hagyjuk árván, ezért Zoltán fogja megnyerni a bizonyos útravalónak a bekészítését, amikor minden adás végén az a záró akkordunk, és mindig a vendégünk kezdi el az első hozzávalókat csemegészni.
Útravalóul a fogyasztóinknak mit javaslok?
Így van.
Legyenek igényesek, fogyasszanak sok jó magyar bort, és ezt a hírt vigyék tovább a külföldi piacokra is.
Ez majd, hogy nem ilyen kulcsszavasra sikeredett, nem baj, örülünk neki, Zoli.
Nem akarom teljesen megismételni, mert is ezen gondolkodtam, hogy...
Visszanyúlhatsz a szünet előtti részhez is.
Legyünk büszkék a jó magyar borokra, szeressük, fogyasszuk őket, és valóban higgyünk abban, hogy tudunk versenyképesek lenni nemzetközi összevetésben is, és figyeljünk a nemzetközi borversenyekre.
Ezt akkor már lelőtted az én listámról, hiszen a mai adásból, meg a múltkoriból kiindulva a témánk alapvetően a borversenyek voltak. Akkor én ezt már nem fogom hozzátenni az útravalónkhoz, nem ismételjük magunkat. Azt viszont igen, kicsit egy ilyen szójátékszerűségben gondolkodtam az adás első részén is, mind azok alapján, amit András elmondott, meg amit beszélgettünk, és most, amit Zoltán is hozzátett. Így az érem mindkét oldalát megvilágítva, idehaza jól ismert borok, bormárkák, külföldön egyre több és több lehetőség, de találjuk meg magunknak magyar szempontból azokat a bizonyos kis nüanszokat, amitől egyedivé válunk, és ezáltal külföldön is keresettek leszünk. Nagyjából így.
Nagyon gyönyörűen összefoglaltad, úgyhogy mert a felvétel meg lesz, én ezt ki fogom szedni belőle. Nagyon tetszik ez az összefoglalás, úgyhogy ezt még magamnak írom majd a falra. Néha szoktam a falra kitenni a szövegeket, úgyhogy ezt lehet, hogy kiteszem.
Ennek külön örülök, és remélem, hogy nem csak te fogod ezt megtenni, hanem a követőink közül egyre többen és többen. Báló Zoltánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a bormárka meghívását, és úgy érzem, Zoli, most akkor neked hagynám meg kivételesen az elköszönést, hiszen a borverseny, mint témakör, az alapvetően ötleteltünk rajta, hogy legyen, és hogyha legyen, akkor hány felvonásban, de te voltál most ennek a témának az agytröztje, tehát most az elköszönést kivételesen neked is hagyom meg.
Hát akkor viszont hallásra, kedves hallgatók, de nem ilyen egyszerűen. Hozzáteszem, hogy készülünk a Vinagúrára, Magyarország Nemzetközi Borversenyére, és ezzel a témával vissza fogunk jönni majd április legvégén, amikor megszületnek az eredmények, és biztosan fogunk szemezgetni a legjobb, legsikeresebb magyar, vagy akár külföldi borok kínálatából is. Úgyhogy akkor újra találkozunk és borversenyezünk majd. Addig pedig próbálunk továbbra is szolgálni a nem mindennapi, mindennapi borok kínálatával, meg érdekes borszakmai információkkal, a borkultúra gazdagításával. Viszont hallásra!
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.